Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten élő igéjét, amint az szól hozzánk, folytatva a tegnapi Isten tiszteletben felolvasott igeszakaszt János evangéliumából, a 20. fejezetből. A 20. fejezetből a 19. verstől a 29. versig bezárólag. A hosszabb igeszakaszra tekintettel a gyülekezet foglalja helyet. Az nap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látták az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiékig pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: de látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen. Jöjjetek, és fennállva imádkozzunk együtt. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírból. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké. Nem bétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég és az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félünk iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veszi el vétkeinket. Amilyen irgalmas az Apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formál, emlékszik rá, hogy forból lettünk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amelynek alapján Isten örömüzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek, írva található a 18. Zsoltárban, a 18. Zsoltárnak az első 20 versében, Itt is a hosszabb ige szakaszra tekintetve a gyülekezet nyugodtan foglalja a helyet, de hallgassa az igét élő módon, nyitott füllel és nyitott szívvel. Itt szól hozzánk Isten igéje a 18. Zsoltárból. A karmesternek Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kősziklám, várom és megmentő. Istenem kősziklám, nála kevesebb oltalmat, bajzom, hatalmat szabadítom, teljes várom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangom a templomában, kiáltásom a fölére jutott. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek. Megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött orrából, szájából emésztőt is, forrás jutott benne. Lehajlította az eget és leszállt. Homály volt a lába alatt, kerubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé, maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte lévő fényözőmből előtörtek fellegei, jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, menny dörgött a felséges, jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és széttorta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai zordálásoktól, Uram, haragott szelének húvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre viszi engem. Megmentett, mert gyönyörködik engem. Amen. Kedves testvérek, nemrég beszélgettem a nővéremmel, akinek van egy 2 éves kisfia, és ő mesélte el a következő történetet. Egyik nap ő a konyhában főzött, amíg a kereszt fiam a játszószobában játszott, és egyszer csak nagy sírás volt, és egy nagy csattanás. És mint szülő pontosan tudta, hogy ez nem jelent semmi jót, így gyorsan átszaladt a konyhából a játszószobába, és megtalálta a 2 éves fiút, aki sírt, mellette pedig a törött váza ott volt. Bajba került, megrendült a keresztfiam, akkor az édesanyja lehajolt hozzá, megvigasztalta, majd ezek után pár perccel később a 2 éves kisfiú a keresztfiam boldogan sétált tovább. És talán ez ismerős lehet azoknak, akik nagyszülők, szülők vagy testvérek, hiszen sokszor történik ilyen egy családban. De az volt az érdekesebben, hogy a nővérem utána ezt mondta, és itt szeretném őt idézni, szabadítás történet, amit ilyen vagy más formában megélünk a hétköznapokban. Csak itt most én voltam, aki megszabadítottam kisfiamat, aki bajban volt és sírt. Rögtön felfigyeltem arra, hogy egy hétköznapi esetet szabadítás történetnek megélni, ez egy kicsit furcsa. És ahogy ezen gondolkoztam, rádöbbentem, hogy valójában ez kicsit sem furcsa, hiszen hányszor használjuk az életünkben ezeket a mondat, ezt a szót, hogy megszabadultam. Megszabadultam a város zajától, amikor elmentem a Balatonra egy hosszú hétvégére. Megszabadultam a főnökömtől, amikor őt végre kirúgták. Megszabadultam a terheimtől, amikor beszélgettem valakivel, és segített nekem. Rengetegszer használjuk ezt, hogy megszabadultam a hétköznapi életben, és ahogy ezen töprengtem, felmerült bennem a kérdés, hogy meg annyi szabadítás történetet élünk át valóban az életünkben, de vajon mit élünk át húsvétkor? És igazából nem is csak húsvétkor, hanem minden nap át tudjuk-e élni az igazi szabadulást, az igazi szabadítás történetünket. És ezen a kérdésen gondolkozva találtam rá az előbb felolvasott Zsoltárra, a 18. Zsoltárra, és hoztam el ma reggel három szabadítás történetet, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, hogy vajon mi tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadítás történetünk, és vajon meg tudjuk-e élni mindennek. Az első szabadítás történet az magáé, a zsoltárosé. Dávid, a zsoltáros a saját maga megtapasztalását írja le, és adja elő, méghozzá a költészet nyelvén. Éneket zeng Istenének, aki megszabadította. A zsoltáros a költészetet választotta arra, hogy leírja és továbbadja azt, hogy hogyan tapasztalta meg Isten megszabadítását. Ennek az éneknek, ennek az imádságnak három része van. Legelőször rájövünk arra, hogy a zsoltárosnak milyen nyomorult éppen az élethelyzete, majd aztán leírja, hogy erre az Úr hogyan válaszol, és utána pedig elmondja a szabadítás tényét. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Így olvassuk a Zsoltárban. Dávid a zsoltáros életét bizony ellenségei fenyegették. Saul király a csapataival folyamatosan üldözte őt, ezért Júdea sivatagában kellett folyamatosan bújdosnia és menekülnie. Szinte folyamatosan életveszélyben volt, folyamatos volt a létbizonytalansága. Ő ennek ellenére a zsoltárban mégsem csak az ellenségeiről beszél, hanem halálról és áradatról. A halál és a káosznak a pusztító erőit látja mindabban, ami éppen az életében történik. Azt, hogy Sault éppen a féltékenység és a gyűlölet hajtja, ezért minden katonáját Dávid után küldte. Dávid azt érzi, hogy körbeveszi őt a halál bénító szorítása, és mintha folyamatosan ebbe süllyedne bele. De akkor Dávid, aki nagyon jól ismeri Istenét, nem marad néma. Nem marad néma, hanem felkiált az Úrhoz. Ezt olvasjuk az ige szakaszban. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. És ezzel elkezdődik a zsoltáros megtapasztalásának a második része, az, hogy Isten meghallja a kiáltását, még akkor is, amikor Dávid a legnagyobb mélységben van benne. Meghallgatta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. A második részben utána azt olvassuk, hogy az Úr hatalmas erővel és dicsőséggel indul a bajba jutott gyermekének a megmentésére. Fenségesebbnél fenségesebb képekkel írja le a zsoltáros azt, hogy hogyan érkezik meg az Úr az ő szabadítására. Ahogy azt is olvasztjuk, hogy felindult haraggal jön. És ennek a haragnak, ennek a sietségnek az az oka, hogy a halál és a káosznak az erői mindig az Úr szándékait akarják legyőzni, és mindig annak szeretnének keresztbe tenni. Istennek terve volt Dáviddal. Azt akarta, hogy király legyen, de Saul csapatai és a világ ez ellen küzdött. És itt a gondviselő Isten nem hagyhatta, és elindult. Elindult Dávid segítségére. Az az Úr, akinek az orrából füst jön ki, akinek a szájából emésztő tűz fakad, aki lehajlítja az eget és leszáll, aki kérubokon száll, akit mennydörgés, égzengés és villámlás kísér. Nem más, mint ha egy hős jönne, aki harcba készül gyermekének az oldalán. Ne feledjük el, hogy ezen a ponton a költészet világában vagyunk. Isten először tehát a halál és a káosznak az erőit támadja. Ezt olvassuk, kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot épített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai, dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Az Úr tehát megtámadja, és le is győzi a halált és a káoszt és annak minden erejét. Miután pedig győzelmet aratott, szabadítást hoz Dávidnak. Ezt a bizonyságtételt olvassuk a legvégén. Lenyúlt a magasból, és fölvett a nagy vizekből, kihúzott engem. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Az Úr, aki erősebbnek bizonyult a halál és a káosz erőinél, nemhogy csak legyőzi ezeket, hanem kimenti gyermekét, megszabadítja ezektől a fenyegető áradatoktól. Leoldja Dávidról a halál és a sírnak a bénító köteleit, és tágas térre viszi ki, szabaddá teszi őt. Ez Dávid élménye és tapasztalata, és ezért énekel és vall így Istennek, szeretlek, Uram, és erősségem. De mit kezdhetünk mi ezzel a történettel, és azzal, hogy ezt én most itt elmondtam? Igen, látjuk, előttünk van egy ember, aki elmondja, hogy mit élt át, és hogyan szabadult meg, és ezzel nem vitatkozhatunk, ez biztosan megtörtént, hiszen miért ne lenne benne akkor a Bibliába? Az a kérdés inkább, hogy vajon mi várhatunk-e hasonlót? Hogy a zsoltárosnak a megtapasztalása, az lehet-e a mi megtapasztalásunk is? Gondoljuk át saját életünket, hogy hányszor vagyunk mi is a élethelyzetben, mint amikor Dávid. Talán ránk nem patinák jönnek, nálunk nincsen keresztény üldözés, de hányszor érezzük azt, hogy a gondok erősebbek, mint mi vagyunk. Hányszor mondjuk azt, hogy ez most fáj, ez most felülről fizikailag és lelkileg is. Mennyire általános tehát a zsoltárosnak a tapasztalása. Továbbá azt gondolom, hogy az a kérdés is felmerül bennünk, hogy csodás ez a szabadulás, és ez egy nagyon jó, de a természet rendje szerint Dávid végül mégis meghalt pár évtizeddel később. Tehát a halál erői végül is örökre mégis elnyelték. Tudjuk, Dávid megközelítőleg 3000 éve halott. Talán már a csontjai is elporlattak. Mit ért hát akkor az, hogy ő abban az élethelyzetben ezt a szabadulást átélte? Mit ér, hogy felemelem és megvigasztalom a gyermekemet, hogyha aztán végül mindketten elveszünk? Mit érnek a szabadulás történetek az életünkben, hogyha végül nem menekülhetünk a haláltól? Persze, az élet jelen oldaláról nézve mondhatjuk azt, hogy hosszabbodik az életünk, hogy jobb, ha tovább tart az életünk, és legalább az ellenségeink szégyent vallanak, de mennyire relatívvá válik ez már a halál oldaláról nézve. Mit érnek tehát a részleges szabadulások az életünkben, hogyha végül mégis minden odavész? A zsoltáros története tehát rendkívül sok kérdést vet fel az életünkben, és ezért nézzünk rá ezekre a gondolatokra és ezekre a mondatokra még egyszer, de most már nem Dávid életével, hanem a húsvéti történettel, Jézus Krisztus életével. Ez a második szabadulás történet, amit el szeretnék mondani. Nézzük meg hát, hogy akkor Jézus Krisztus történetére a zsoltáros szavai hogyan igazak. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Jézus Krisztus csak árulói, az őt megtagadó tanítványok, a hamis ítéletet hozó hatalmasok, s a gyilkos indulattal teli tömeg veszi körül nagy pénzeken, és végül átadják a kínhalálnak, megfeszítik, és haltokol. Őt nem csak körülvették a halálnak a kötelei, hanem végül le is húzták a mélységbe. Nem csak rámeredtek a halál csapdái, hanem valóban elnyelték ott, ült a kereszten. Ugyanakkor ő nem kiáltott segítségért az Úrhoz. Aki nem is hallgatta meg, Máté evangéliumából tudjuk, hogy Jézus így kiáltott fel a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? Nem kiáltott szabadulásért, hiszen korábban ő már megharcolta ezt a harcot, és tudta, hogy neki most itt nincs szabadulás. Hogyha el akarja végezni a küldetését, azért, amiért őt küldték, hogyha magára akarja venni az atyának az összes haragját, minden büntetését, akkor neki nincsen szabadulás. Segítségét való esedezés nélkül meghal, leveszik a keresztről, és egy sírba helyezik. Nem kiáltott, de az Úr mégis elérkezett. Semmi nem mondja el azt, hogy hogyan, hogy mi történt ott az éjszaka folyamán a sírban. Nem olvasunk égzengésről, vagy villámlásokról, sem kerubokon való repülésről. De mégis ugyanaz történt, mint a zsoltáros tapasztalásában. Az Úr megdorgálta a halált. És hogy mit jelent ez? Az, hogy behatolt a mélységekbe, a sötétségbe, ott, ahol a halál volt az Úr, feltárta az ottani birodalomnak az alapjait, és legyőzte azt. Lenyúlt a magasból, fölvette Jézust, a nagy vizekből kihúzta őt, és tágas térre vitte ki, mindezt azért, mert gyönyörködik benne. Ahogy a Zsoltárban is olvassuk. Hogy hogyan tette azt, valóban nem tudjuk, de azt, hogy megtette, azt biztosan tudjuk, hiszen a felolvasott történetben, és mindannyian jól tudom, tudjuk azt, hogy húsvétkor megáll a tanítványok előtt, és azt mondja, békesség néktek. Micsoda tágas tér, ami megnyílt előtte. Halott volt, de íme él. Megvetett volt és elítélt, de most ő az, aki felnézve az atyára, elmondhatja azt, hogy megmentett, mert gyönyörködik bennem. Miben más ez a második szabadítás történet, vagy szabadulás történet, mint az első? Abban, hogy a zsoltáros történetében részleges volt és korlátozott, Jézus szabadulás története viszont ezt meghaladja. Jézus Isten fia valóban meghalt, és minden koron győzelmet aratott a halál felett. Jézust a halál fogságából Isten kiemelte és megszabadította, és ez egy olyan esemény, ami nem visszafordítható, ami semmi nem tehet most már meg nem történté. Jézus feltámadt a halálból, és nincsenek a halálnak és a káosznak már olyan erői, amelyek végül is minden evilági szabadulást visszavesznek maguknak. Sőt, éppen az ellenkezője lesz az igaz, annak, aki a Jézusban van, még ha ezen a világon veszteségei is vannak, fájdalom, gyász, nyomorúságok, végső értelemben teljes győzelme és szabadulása van Jézusban. Mert Jézus győzött a világ felett helyettünk. Helyettünk. Így térünk át a harmadik szabadulás történetre, ami a te történeted. A zsoltáros története elgondolkoztat, kérdéseket vet fel, felkavar és elindít egy irányba. Azután Jézus története a legalapvetőbb kérdéssel szembesít minket. Mi a te életednek a története? Nézd rá húsvét reggelén azokra, akik részesültek Jézus győzelmében, akiknek az élete szabadulást nyert, és tág térre jutottak a feltámadott Jézus által. Néz rá Jánosra, az elmélyült gondolkodóra, aki benézett a sírba, és hit. Hit fakadt a szívében, és tudta, hogy az Úr legyőzte a halált. Lássuk meg Máriát, összetörtségében, fájdalmában, gyászában, az okogó asszonyt, aki úgy gondolta, hogy mindennek vége. Körülvették a halál kötelei, úgy érezte, hogy a fájdalom és a gyász pusztító áradata elsodorja. De Jézus akkor elérkezik hozzá, és nem villámokkal, hanem szelíd és szerető szóval. Felemeli őt, és tágas térre viszi. Majd Mária örömhírrel a szívében távozik. De előttünk vannak a tanítványok is, akik félnek és rettegtek, csüggettek és csalódottak voltak. Úgy érezték, hogy oda lett minden reménység, és aggódtak, hogy ebben a zűrös politikai helyzetben vajon mi várhat rájuk. Nem véletlen hát az zárt ajtó. Bezárkoztak az ajtók mögé, ők is úgy érezték, hogy körülvette őket a halálnak az összes kötele. Nem kiáltanak, nem remélnek, de Jézus akkor lenyúl értük, felemeli őket, és azt mondja, békesség néktek. De ott van Tamás, aki szeretne hinni a többieknek, de nem tud. Elveszett és kétségbe esett, és micsoda gondolatok gyötörhetik, hogy miért nem voltam ott, amikor az Úr megjelent. Most én is hihetnék, de így nem tudok. Miért van másnak reménysége, és nekem miért nem jutott? Micsoda gondolatok és micsoda érzések. De Jézus csak érte, egyedül érte, újra eljött. Újra megjelent a tanítványoknak, és megszabadította Tamást. Tamás pedig tágtéren találja magát, és meg is vallja, én Uram, én Istenem. Így lesz hát Jézus szabadulás története, a mi szabadulás történetünké. És ez a történet azóta is folytatódik, hiszen emberek ezrei, milliói döbbennek rá arra, hogy Jézus szabadulás a halálból, nekik is szabadulás a halálból. Hogy Jézus feltámadása mekkora győzelmet hozott azoknak, akik hisznek benne. Vajon mi a te történeted? Pusztán abban reménykedsz, hogy erős leszel, amikor erősnek kell lenni, vagy abban reménykedsz, hogy biztos lesz valaki, aki megsegít, esetleg a váratlan csodákban bízol? A jó hír ma reggel az, hogy Jézus a te szabadítód. És ha szeretnéd, hogy az ő története a tiéd legyen, akkor erre van lehetőség. Először is ismerd el, hogy így vagy úgy, de körülvettek a halál kötelei. Körülvett a gyűlölet, az irítség, a tiszteltalanság, a büszkeség, a szenvedélybetegségek, a reménytelenséget, a depressziót, a kilátástalanságot. Körülvett esetleg az önsajnálat, vagy az önzőség. A sír kötelei fonódtak ránk, a halál csapdái meredtek ránk. Ezt be kell látni, hogyha így van. Mert ez az első lépés, hogy belátjuk, hogy most mi vagyunk azok a gyermekek, akik bajban vannak, akiknek szabadítóra van szükségük. Másodszor kiálts az Úrhoz, mert ő meghallgat. Kiálts Jézushoz, és lásd meg, ahogyan ő érkezik, mert ő mindig, mindig érkezik. Hidd el, és bízd magad arra, hogy ő legyőzte a halálnak és a káosznak minden erejét, és ez rád nézve is igaz lehet. Lenyúl a magasból, és felemel. Tágas térre visz ki, és megment, mert gyönyörködik benned. Lehetsz János, Mária, a tanítványok, vagy akár Tamás, de Jézus most a te szíveden kopogtat átszegezett kezével. Beengeded, és elhiszed, hogy legyőzte helyetted a világot. Beengeded, és elhiszed, hogy ő a te szabadítód. Beengeded, és átadod neki az életedet. Ő jön, mert gyönyörködik benned, mert szeret téged. Amen. Véletek testvérek, és imádkozzunk közösen, utána pedig egy-egy csendes percben ki vigye saját gondolatait és imádságát mennyei atyánkhoz és Istenünkhoz. Egyetlen gondviselő atyánk a Jézus Krisztus által. Megvalljuk, hogy sokszor a világra hallgatunk, hogy sokszor a világban keressük az életet, a tanácsot, a megoldásokat, a terveket is. Sokszor azt hiszük, hogy a világban találunk meg téged is. Sokszor nem szívünkkel és hitünkkel nézünk az életünkre, hanem a világ szemével is. Olyankor azt látjuk, hogy milyen kevesünk van. Pedig ha hitáltal néznénk, akkor észrevehetnénk, hogy miénk lehetne a minden, a feltámadott Jézus Krisztus áldozata, az ő szabadulás története, a miénk lehetne. És köszönjük azt, hogy te felajánlod nekünk. Annyiszor felajánlod, és mi annyiszor elhaladunk mellette, mintha értéktelen lenne. Pedig Uram, Urunk, egyedül te számítasz. Egyedül te adsz örök életed, békességgel teli jövőt. Annyiszor a holtak között kerestük az élőt, Urunk. Annyiszor csak az itteni életünk megmentésén, jobbá tételén munkálkodunk. Ezt az életet akarjuk hosszabbítani, elérni mindent itt a földön, mindent eszerint, a világ szerint elérni. És közben téged elhagyunk. Szürke hétköznapjaink arra mennek rá, hogy pénzt keresünk, élményeket gyűjtünk, mindez pedig nélküled. Most itt vagyunk, és bocsánatodat kérjük, sajnáljuk ezeket. Minden eddigi elkövetett bűnünkkel és minden eddigi hitetlenségünkkel jövünk most te hozzád. Készek vagyunk kinyitni neked szívünk ajtajait, átadni azt teljesen, hogy te vezesd életünket. Imádkozunk most Úrunk a betegekért, a gyászolókért, a betegágy mellett ülőkért. Vidd el nekik is a szabadítás történetét, a békességet, a gyógyulást. Urunk, leteszünk eléd mindent. Hozzuk törött szíveinket, bűnös életünket. Köszönjük, hogy elfogadod ezeket, tőlünk akár sokat szóra is. Köszönjük, hogy hatalmas szereteted mindig ad új esélyt. Tisztítsd meg szívünk, te mutass rá arra, hogy mit kell letennünk, mit kell elhagynunk. Megláttunk téged, feltámadott Krisztus, téd a dicsőség, és életünkkel mostantól készek vagyunk neked szolgálni. Mert te eljöttél, hogy feláldozd magad, hogy nekünk célt mutass. És bár nem értjük, hogy mivel érdemeltük ki, hogy megváltottál minket, de most életünket hozzuk cserébe. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vénj minket a kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.